3-0-ra legyőzte Koszovót, a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszának utolsó fordulójában, így 100%-os mérleggel zárt. Az pedig már az utolsó mérkőzéstől függetlenül eldőlt, hogy a mieink bejutnak az elődöntőbe, és ezzel kijutnak a 2028-as Európa-bajnokságra. Köszönöm a figyelmet!
Petőfi Rádió. Időjárás.
Holnap kezdetben mindenütt napos idő várható, majd délután ismét több felé lehetnek záporok, zivatarok. Északa 15-21, napközben 30-35 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Fitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
A munkának vége, kijössz a gyárból egy vodkától. Erős vagy és bátor, egy részeg fazon a kezed után nyúl. Nem tudod miért, jól belerúg. Mert elfogyott a türelmed már, pedig szabad a csók, szabad a tánc. 100 éve Párizsban az volt a jó, a kommün ezért kötelet adott.
8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
A kocsmában ott van a nagy élet, tompulnak az agyak, élesek a kések, sűrű a levegő az olcsó sör szagától, eleged van már
ez az a mit világból. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Vagy és bátor, egy részeg fazon a kezed után nyúl. Nem tudod miért, jól belerugsz. Nézed, hogy mi folyik itt. Ami befolyik, az rögtön kifolyik. A világos sörtől savanyú a szád. Nem ígéri senki, jobb élet vár rád. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
When you are here.
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztró világában fogunk kalandozni mindenféle nívós és népszerű magyar éttermek és külföldi éttermek konyháját is fogjuk majd említeni, meg egy kicsit a dödölle készítésének a mozzanatait is fel fogjuk eleveníteni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Pivonka Richard. Séf, köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello, Ricsi.
Köszöntöm én is a hallgatókat, üdvözlök mindenkit.
Kezdjük ezzel, mondhatom azt, hogy Ricsi?
Abszolút, és kérném is.
Köszönöm szépen. Szóval, hogy Zalából egészen Koppenhágáig, így röviden összefoglalva?
Röviden, tömören, igen. Lenti kisváros, és igazából jelenleg Koppenhágában tartok.
Mióta már? 3-4 éve?
Nem, Koppenhágában 2,5 éve.
2,5 éve. Szóval, hogy a világ egyik legnépszerűbb éttermében, vagy sokak által nagyon szeretett éttermébe eljutottál egy zalai kis faluból. Hogy indult neked ez? Állítólag a nagymamád mellett ott sertepertértél, és én már említettem, a dödöllét Zalában nyilván az ugye egy tájjellegű étel, és akkor a dödölle világából mentél gyorsan a meghódítani a különböző, nem tudom, de fürtojások világát.
Gyakorlatilag nagymamámnak köszönhetem szerintem ezt a konyhaművészet szeretetét, mivel hogy igazából tényleg ez elmondható, és ez így igaz, hogy én mellette ott álltam a konyhában, és igyekeztem bármi és minden mozzanatot ellesni. Igazából én nem töltöttem soha egy percet sem vendéglátós iskolában, tehát a gimnázium mellett kezdett el kibontakozni, amellett, hogy igazából én már kiskorom óta tudtam azt, hogy séf akarok lenni.
Ez egy későbbi topik lett volna, most, hogy behoztad. Egyrészt köszönöm, másrészt foglalkozzunk akkor ezzel. Ott sertepertéltél a nagymamád mellett a nyári konyhában, vagy a sparhelt mellett, tök mindegy,
készítettétek
az ételeket. Ennyi. És hogy te nem indultál el azon az úton, amin egyébként azok, akik tudják, hogy ezzel szeretnének foglalkozni, elindulnak. Tehát, hogy nem jártál vendéglátóipari szakközépiskolába, nem szereztél magad magadnak külön szakácsképzettséget. Elmentél gimnáziumba, innen még mehettek történelem tanárnak, elte BTK, de nem, mert hogy a nyarakat azzal töltötted, hogy akkor nézd már Bázókeretjén, milyen menő kis étterem van, megyek stázsolni.
Igen, ez igazából így történt, tehát ez gimnázium első osztály után nyarára tehető ez az időszak, itt kezdődött a karrieremnek az első pontja, akkoriban és mai napig is ez egy szerintem tök menő hely a környéken, és így megragadta a figyelmemet, úgyhogy korábban már jártam ott vendégként, és egy totál zseni helynek tartottam, hogy akkor itt induljak el, és itt kezdjem el kibontakoztatni azt, amit jelenleg ahol vagyok.
Bázókeretje. Amióta az az étterem ott megnyílt, azóta előszeretettel mennek oda az emberek, és akkor nem tudom, sétálnak kettőt, hármat a környéken, meg esznek ott valamit. Egyébként pedig, hogyha valaki nincs benne a gasztróba, akkor a Bázókeretjét, akkor szokta mondani, hogy menjél el valahová nagyon messzire, és akkor Bázókeretjét említi mellé.
Ezt mondhatni. Így van, pontosan.
Mennyi időt töltöttél ott? Egy nyarat csak?
Igazából azt a nyarat azt ott töltöttem, illetve ugyanaz az év őszén és telén is még voltam ott kisebb-nagyobb megszakításokkal. Leginkább ez így igazából iskola közi szünetekre tehető.
Aztán utána egy másik neves étterembe vezetett az utad, és te végigjártad egyébként a Szamár létrát.
Ez így igaz.
Mi volt a következő?
Következő állomás az a Pajta nevű étterem volt. Igazából itt ez a Pajta nevű étterem úgy jött az életembe, hogy édesanyukámnak ünnepeltük a névnapját, és erre az étteremre esett a választás. Aztán a vacsora végén pedig ott ragadtam a konyhán, és akkor azt követő téli időszakot, a téli szünetet azt ott töltöttem.
Hogy kerül be az ember viszonylag fiatalként végzettség nélkül az ilyen konyhákra? Tehát, hogy oda mentél a Bázókeretjei étterembe, vagy a Pajtában, a nem tudom, felszolgálóhoz, szakácshoz, akárkihez, tulajdonoshoz, hogy bocsánat, 16-17 éves vagyok, esetleg dolgozhatok itt, megengeditek? Igaz, hogy nincs végzettségem, otthon csináltam már tojásrántottát, befélek?
Gyakorlatilag ez úgy nézett ki az én esetemben, hogy a menü végén a Pajtában a tulajdonos hozta ki a számlát, és akkor édesanyám mondta...
Nincs pénzem, ledolgozom!
Édesanyukám mondta, hogy hát a fiam igazából séfnek készül, és akkor tőlük jött a kérdés, hogy akkor miért nincs itt? Tehát, hogy akkor ez tőlük egy ilyen nagyon aranyos és tök pozitív jelzésértékű dolog volt, és akkor lekísértek a konyhára, ott meg ott ragadtam.
Volt Pajta is, és aztán utána jöttek majd az egyéb éttermek, amik már nem biztos, hogy a környékhez kötődnek.
Abszolút, a Pajta után és közben az időszakban a Kostas Dantamban Budapestre kerültem, itt egy hónapot stázsoltam, és igazából utána meg már jött minden.
Megismerkedtél Jenővel is?
Pontosan.
Tudnilik Ráccal?
Igen.
És te lettél a kis alapcsapatának az egyik tagja, talán fogalmazhatok így.
Igen.
Oda mentél a Jenőhöz, a Rácz Jenőhöz, kezet fogtatok, szia, én vagyok, dolgozol nála? Persze, holnap kezdünk.
Ez pedig igaz, az én esetemben úgy nézett ki, hogy amikor a Kostas Dantamban stázsoltam, akkor meghívtak a Sziget Fesztiválra magukkal következő hónapban, augusztusban, hogy dolgozzak velük kint, mert tök látták azt, hogy ambiciózus vagyok, meg voltak velem elégedve az ott töltött egy hónapom során, és akkor kimentem velük, tök fán volt ez az egész szigetes történet, és egyik nap kijött a Rácz Jenő, és én úgy voltam, hogy én mindenképp szeretnék vele egy fényképet csinálni, úgyhogy kimentem, csináltuk a közös képet, és következő év januárjában ő keresett telefonon.
Ó, ráadásul ő hívott téged.
Igen.
És akkor a Szigetnek a VIP részén csináltátok a gasztrót?
Igen.
Ott azért oda kellett magatokat tenni rendesen.
Hát volt vele meló.
Emlékszel még, hogy mi volt a menü, hogy miket csináltatok? Nyilván nem ilyen fine dining étterem, ételek voltak, de hogy azért az alapanyagokra odafigyeltetek meg. Van még, ez sok évvel ezelőtt történt.
Volt egy hamburgerünk, arra kimondottan emlékszek, de az is meg volt extrázva, illetve vannak emlékképeim, egy őszi barackos, valamilyen fajta mentás desszertet adtunk.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Pivonka Richard séf, icipici szünetet tartunk. Aztán jövünk vissza, és folytatjuk.
Mai napig gondolatban a szerelmesed játszom gyakran. Mi lett volna, ha merek lépni, ha nem tanítanak megfélni? Így is voltam, az vagyok, akit a volna megfogott. A kezemet te meg sosem, nem sétáltunk rendesen. Ez van, ez már így marad, nem csokolt a szív alatt. Szemed is csak kérdezett, még az enyém éhezett. Nyelvbotlásnak végzetes, de kijavítva mégse lesz. Ez van, ez már. Véget érni mégse fog, bár a szívem itt nyafog, attól tartok végzetes, kijavítva úgyse lesz. Azóta is kérdezem, miért zavart el a félelem, miért nem mertem veled lenni, miért lett ilyen, miért lett ennyi.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a kultúrfitness és még mindig a gasztronómia világában kalandozunk, még mindig Pivonka Richard séf ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, szia Ricsi.
Sziasztok.
Említetted már, vagy beszéltünk róla az elmúlt szűk negyed órában, hogy egyszer csak különböző éttermeknek a konyháján találtad magad viszonylag fiatalon, miközben egyébként a gimnáziumba jártál, és nincsen szakács végzettséged, de hát így is lehet az ember séf. Ennek is indult. Azt mondtad, hogy már nagyon kicsi korodban tudtad, hogy te séf szeretnél lenni, vagy legalábbis konyhán dolgozni szakásként, aztán majd séfként. B-terv nem volt, hogyha az nem jön össze, vagy meggondolod magad, akkor valami más leszel?
Kisebb fajta kilengések egyébként voltak, tehát az még számításba jöhetett, hogy esetlegesen a divattal szeretnék foglalkozni, tehát ilyesmi például, hogy stylist, De különösképpen más-más irányba nem, és a konyha az magával ragadott.
Említettük már az éttermeket, ahol stázsoltál, és sehol nem volt egyébként hátrányod abból, hogy te a nagymama mellett, meg anyukád mellett megtanultad a különböző konyhai fortéjukat, és nem tudom, a kitütemű párolásról fogalmat sem volt, hogy akkor azt hogy kellene csinálni?
Igazából ebből semmilyen hátrányom így nem született és nem volt, mert gyakorlatilag ugye mindent megmutatnak a konyhán, hogy az miként és hogyként kell elkészíteni, és ezért is ez az egyik szempont, hogy nem mentem igazából gasztroiskolába, mert hogy az én fejemben totálisan az van, hogyha valaki azt szemtől szembe tanulja meg, és csinálja közben, látja, és tudja, hogy mit kell csinálni, akkor arról már egy olyan fajta képet kap, hogy gyakorlatilag az ott van előtte, és azután a tudatába lesz.
Évek óta benne vagy ebben a világban, egyszer sem származott hátrány abból neked bármelyik konyhán, hogy akkor nem tudsz felmutatni egy certifikátet, hogy akkor nekem van ilyen?
Hála Istennem.
Már 2,5 éve kint vagy, Dániel. Angliában, mindjárt foglalkozunk az ottani élettel, meg az ottani gasztróval, viszont előtte még a szülők mit szóltak hozzá, meg a család, hogy akkor te ezt szeretnéd csinálni?
Hál' Isten a családomnak emiatt rengeteget köszönhetek, és nagyon hálás is vagyok mind a mai napig, mivel tőlük egy olyan fajta támogatást kaptam a háttérből, hogy ők ez totálisan beleállnak, hogyha én ezt szeretném csinálni, akkor legyek séf, és viszont az volt az egyetlen kikötés, hogyha már ebbe kezdtem, akkor azt abból maxoljam ki magam.
És most hogy állsz ezzel a kimaxolással? Így pár évvel később.
Hál' Isten, most már azért haladok az utamon, amit így elterveztem saját magamnak, és én egyébként meg vagyok elégedve, viszont én mindig úgy gondolom, hogy mindig van új a nap alatt, valamint sosem lehet abba hagyni a tanulást, és folyamatosan fejlődni kell.
Külföld. Mindenki, aki nevet szerzett magának, vagy a gasztronómiában elég mélyen benne van, töltött időt valahol külföldön, és ott vagy stázsolt, vagy dolgozott, vagy nem tudom, konyhát vitt, vagy még mindig külföldön dolgozik, vagy csak nem tudom, különböző turnusokban töltött ott időt. Te fogtad magad, és akkor Dánia felé indultál el. Hogy jött az ötlet? Vagy hogy jött a lehetőség? Pályázgattál, interneten szembe jött, vagy onnan is felhívtak, hogy ismerünk.
Ez nálam úgy érkezett igazából, hogy én már elég régen kinéztem magamnak az Alchemistet, tehát ez egy ilyen 17 éves lehettem nagyjából, vagy 18, és én akkor már ezt mélyen elraktároztam magamból, hogy egy nap biztos, hogy itt fogok dolgozni, viszont akkor még elég sok minden állt előttem, hogy valamilyen úton, módon én oda úgynevezettem beküzdjem magam. Ugye ez a pesti éveim után kezdődött, Pesten éltem 3 évet összesen, és utána mindenképpen az volt a fejemben, hogy akkor most külföldre fogok utazni. Előtte soha nem jártam igazából Dániában se a környékén, viszont már akkoriban olyan magas szintű csúcsgasztronómiát létesítettek ott, hogy úgy voltam vele, hogy nekem ott kell lennem.
Fogtad magad, összepakoltad a kis bőröndödet, kimentél, bekopogtattál, hogy sziasztok, Richard Pivonka, és a Richard Pivonka, és akkor esetleg bemutató főzhetnék nektek egyet?
Igazából azt se tudtam, hogy keresnek-e szakácsod, vagy séfed, vagy bármilyen fajta felvétel lenne abban az időszakban, amikor én jelentkeztem. Elküldtem az önéletrajzomat, és hál' Isten volt pár jó ajánlólevelem is, úgyhogy pár napon belül vissza is szóltak, hogy akkor várnak próbanapra. Ez 2 próbanap volt, totál kimentem az ismeretlenbe, összepakoltam a bőröndömet, és utána pedig visszaszóltak egy hétre, hogy akkor nagyon örülünk, és szeretnénk veled együtt dolgozni.
Mit kellett csinálni a próbanapon? Mennyire volt más vagy megterhelő azokhoz a feladatokhoz képest, amiket egyébként az említett éttermekben itt Magyarországon csináltál?
Gyakorlatilag, mikor megérkeztem, totálisan az a kép volt, és úgy éreztem magam, mint Alice Csodaországban. Tehát ez a nagyon monumentális étterem, óriási épületre rendelkezik, ahol egyébként ez meg is található. Viszont amilyen nagyon érdekes volt, amikor oda sétáltam, hogy ugye ez egy raktár helységben, egy ilyen raktárépületnek az egyik része, ez az étterem. Tehát amikor igazából ott voltam, akkor nem tudtam, hogy jó helyen járok-e, mert annyira puritán volt a maga a környezet, hogy egy ilyen totálisan más világ volt ez az egész. Igazából, ha próbanapot nézzük, akkor van egy fogás, amihez az egyik részét kellett előkészítenem. Megterelőnek egyébként kimondottan nem nevezném.
Oda mentél, 2 nap volt, ugye, ez a bizonyos próbanapok, talán fogalmazzak így. Egy hét múlva, amikor csörgött a telefonod, egy dán, koppenhágai telefonszám. Már itthon voltál Budapesten, vagy még ott, nem tudom, a kis Hableány szobornál grasszáltál egy kapucsinóval a kezedben?
Ekkor igazából már december 24-e van, tehát hazaérkeztem Zalába, Lentibe, és édesanyukámmal díszítettük fel éppen a karácsonyfát, és akkor érkezett az üzenet, hogy ők szeretnének velem dolgozni, viszont akkor azt még nem tudták pontosan, hogy január elejétől, avagy következő év, ugyanaz az év február közepétől. Viszont nekem ebben az időben, tehát kint nem volt se apartmanom, nagyon nem is ismertem senkit, szóval ez elég megterhelő időszak volt. Kopenhágában egyébként is nagyon nehéz jó áron apartmant találni, és itt nekem még az volt a nehezítés, hogy karácsony és szilveszteri időszakon belül.
Kellett volna találni valamit január 1-ére. És Kopenhága nem arról híres, hogy ott minden is olcsó, sőt.
Sőt, Kopenhága kimondotta nem olcsó.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Pivonka Richard, séf, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Vilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némber kedvié?
Hát Isten, ments, Kóri.
Helyes válasz, fiam. Belepultok újra az éjszakába, reggel újra lemondó. Miatt a vártam, miatt a dálom az utam, nem élem magam veled másban, jövök lázba, jövök érted, hiszem a csókok nekem járna, táncoltam peng élén, a szakadék szélén, megúszta pár poponnal, kergettem fellegeket és szerelmeket, most meg a csókokat, gyűjtöm összefele. Egy hozzó, és ha belefutok újra magába, Istenem, a lemondó. Miattad lemondók a nagy világot, a takarékos üzemmó. És ha belefutok újra az éjszakába, reggel újra lemondó.
Közel az új reményed, hogy épp ezért valami bennünk más. Itt megtalálsz az étel kertben. világ megváltozott minden téren. Ez felfog, mire észlelt, ha megtalálsz az étenkedben. Remélem, hogy túlélek. Én is megváltoztam minden téren. Felfog, mire észlelt.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Pivonka Richárd séf ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél. Köszöntelek még egyszer, szia Ricsi.
Üdv mindenkinek.
Egyenesen Kopenhágából, vagy most itthon töltesz pár napot, mert a gurméra nyilván hazajöttél.
Most egy pár napot itthon töltöttem, igazából csütörtökön landoltam, és mai nappal pedig már zúzok is vissza Kopenhágába.
És holnap már dolgozol?
Holnap dolgozok már, igen.
Nem kapkodod el, nem vagy ideges hajtásban.
Hát most kicsit repülőrajd volt az elmúlt időszak, de én úgy szeretem, hogyha három lábban nyomhatom a gázt.
Ilyenkor, amikor hazajössz pár napra, akkor Irány Zala, Budapesten ismerősök, új éttermek, amelyek megnyíltak, amíg nem voltál itthon, gyorsan mindenhol is mindent megkóstolok, barátokkal egy pacsi, aztán utána gyerünk vissza.
Most ez kicsit másképpen nézett ki nálam, mivel hogy meghívást kaptam a 2026-os idei Gourmet Fesztiválra. Úgyhogy itt még megelőzően tévéműsorban voltam, reggeli showba, illetve még az éppen készültem egy fogással a Gourmet Fesztiválra, és igazából ennek az előkészületeivel zajlott ez az elmúlt pár nap.
De én voltam kint a Gourmet-n, de én nem láttam olyan futrakot vagy sátrat, hogy alkemiszt.
Hát az még nincsen, viszont hogyha lesz is, örülnék neki, hogyha az alkemiszt helyett az én nevemmel lenne fémjelezve.
Erről majd a későbbiekben beszélünk, hogy milyen terveid vannak, mert vannak ez irányú terveid, viszont milyen fogással készültél, mit csináltál?
Gyakorlatilag egy makrélával készültem. A makréla filét lepácoltuk, ehhez csináltam friss fenyőhajtásból egy zöld olajat, ami össze lett emulgálva a miszópasztával. A miszó az egy fermentált szójabab, ebből csinálnak egy pasztát, ezzel kevertem össze az olajat, ezzel le lett a makréla filé kenve. Ezt követően a pácban még tartalmazott sót, cukrot, illetve frissen reszelt lime-héjat, valamint kombut. Kombu az egy alga, ebből készítettem egy port, és igazából ebben állt néhány órán át a hal. Ezt követően lemostam, illetve pihent egy éjszakát a hűtőben. A halamnak a tetejére raktam finger lime-ot, ugye ezt úgy is ismerjük, hogy ez a citrom kaviár, illetve egy olyan zselét, egy olyan gélt, ami umeboshi és friss eperből készült. Az umeboshi az egy sóban eltett japán fermentált szilva, illetve még megtalálható volt rajta szalikornia, ami a tengeri spárgáz, és egy nagyon szexi, nagyon dögös, friss tengeri sós ízt ad az egész élménynek. Virágok tekintetében a kettő kedvencemet használtam, a borágót, illetve a búzavirágot.
Azon gondolkodom közben most, hogy így elmondtad, nyilván ízrobbanás, meg ízkavalkád, ami nyilván megy a halhoz, amit említettél, és az ő környezetét próbálja bemutatni, de ez azért kicsit más, mint egy nem tudom, vajon átforgatott krumplis tészta.
Ez teljesen más, igen.
Hát, hogy ilyet adtál volna valakinek, vagy adnál valakinek, nem tudom, ott lentiben nálatok a hatodik szomszédnak, a dödölle helyett, nem tudom, egy kis szalonna pörccel, vagy akármivel, akkor lehet, hogy furcsán nézne rád, és vakargatnál kicsit homlokát, hogy Ricsikém, ezt így, ez mi ez?
Elképzelhető, hogy más lenne a benyomás, és nem a várt megszokott visszajelzés, viszont én úgy gondolom, hogy az mindig egy tök jó dolog, hogyha új ízeket kóstol az ember, mert akkor nem ez a megmaradt hagyományos ízekkel fog távozni.
Hogyha hazamész lentibe, és családi összejövetel van, mert éppen itthon vagy, és akkor nyilván, ahogy szokott lenni, akkor eszemiszom, dínom, dánom, beszéljük meg az asztalnál, hogy mi történik. A család főz, anyukád főz, és akkor helyi ízek vannak, vagy nem tudom, magyaros ízek vannak, töltött káposzta, paprikás, krumpli, dödölle, vagy ha már itthon vagy, akkor előveszed a különböző féle hallakat, és akkor csinálsz mindenféle varázslatokat a konyhában, és felejtsük el a klasszik magyar ételeket.
Ez ebben az esetben úgy szokott kinézni, hogy ilyenkor én szeretek inkább megbújni a feladatok mögött, és élvezni az ízeket, az itthon ízeit. Nagyon is hiányoznak, és kimondottan imádom őket. Úgyhogy egyébként, amikor ilyen családi összejövetel rendezvény van, akkor általában a nagymama és édesanyukám szokott főzni. Úgyhogy viszont azt mindig előrejelzem, hogy Véres Hurkának kötelezően kell lenni az asztalon.
Hogy? Véres Hurka rajongó vagy?
Én óriási fanja vagyok.
Az egyébként nagyon finom is. Ott állatok Kopenhágában van Véres Hurka? Mert a dán gasztronómia nem a Véres Hurkáról híres, az a brit szigeteken fordul elő.
Ez így van, Kopenhága nem erről híres, úgyhogy ott azt még nem találtam. Lehetséges, elképzelhető, hogy a jövőben kellene oda exportálni valahogyan.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Pivonka Richard, séf, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Ez láj most csendes, itt jártunk rég, ott kúszik a falra az árnyékunk, az a szép emlék. A kezem a kezed, belehuppan a fűbe az érintés, oda bújnak a szívek, a testhez a lélek, s végig mér. És szemem a szemedbe félve, de nézlek, mint egy film, mert két jelenet közben a vágásnál eltelt pár év. Kiragadtuk a legszebb képet, mint egy szép festmény. Tudod, hogy mi lenne jó, tudod, hogy mi lenne még. Szállnak az évek, szállnak a végtelen messze van, ahol mindig szabadon. Szállnak az évek, az életet átölel, messze van, ahol mindig szabadon. Messze van, ahol valahol, valahol mindig szabadon. Szabadon, szabadon. Messze van, ahol valahol, valahol mindig szabadon. Szabadon, szabadon. Ez a hely most más lett, nem olyan, mint rég. Jól látszik a vászon az álmunk, együtt festjük még. A kezem a kezedben, soha nem múló érintés. A magasból nézve megéri a látvány mindenképp. És ha az élet néha lerakja az útra a lépcsőket, majd a fáradtságnak a csúcsán ülnek a mérföldek. Kiragadni a legszebb képet, mint egy szép emlék. Tudom, hogy nem egyszerű, tudom, hogy nem is nehéz.
Megtart, hogy nem megbánt. Kerestem, ha remeg a szívemre, nehezedik elfolytott szavainknak csendje. Bátora leszek, majd tükörbe keretezem, nézd meg, jól ez az életrendje.
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Pivonka Richárd séf ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, Ricsi, de jó, hogy jöttél, hello.
Sziasztok.
Beszéltünk már arról, hogy hogy kezdted, hogy hogy küzdötted fel magad odáig, hogy most éppen a világ egyik legjobb éttermében főzöl, állsz a konyhában, ugye ez az Alchemist Dániában, Kopenhágában. Arról viszont még nem beszéltünk, csak említetted, hogy még a beszélgetésünk kezdete előtt, adáson kívül, hogy egyébként most hát azért jöttél egyedül, mert a stábod már elutazott, mert éppen filmet forgatnak rólad?
Gyakorlatilag elindult egy ilyen történet is, jelenleg készül rólam egy dokumentumfilm, viszont a stábomnak a másik kettő tagjának már különféle dolgok miatt már el kellett utazniuk, igen.
Dokumentumfilm készül róla, magyarországi stáb csinálja, valahol Magyarországon fog ez megjelenni, vagy a dánok meglátták benned az ősi viking vért, és akkor azt mondták, hogy akkor mi majd ezzel a sráccal forgatunk.
Nem, ez teljesen Made in Hungary és Made in Zala, úgyhogy a stábomnak a kettő tagja is Zalából származnak. Ez nekem külön szívügyem volt, hogy ez legyen egy ilyen nagyon önazonos és egy hozzám nagyon közel álló emberekkel megalkotott film.
Elkészül majd a dokumentumfilm, és hogyha előrefelé nézünk, a filmen kívül mész vissza Dániába, és akkor ott nem tudom, 2-3 évre még tervezel, vagy már vannak újabb ötleteid, hogy akkor hová szeretnél tovább menni?
Nyilván egy séfnek mindig fontos az, hogy legyenek jövőbeli tervei. Az még egyelőre maradjon titok, hogy meddig tervezek kint lenni Dániában, viszont a fejemben azért már vannak további tervek is.
A további tervek, és persze nem arra vagyok kíváncsi, hogy akkor nem tudom, megálmodtam már valahova a Balaton mellé egy akármilyen éttermet, vagy Zalába, tök mindegy, hanem hogy csak úgy nagyjában egészében, nagy vonalakban. Még mindig a tanulás fázisában szeretnél maradni, és akkor maradok külföldön, ha nem is Dániában, de valahol máshol, és akkor egy kis francia gasztronómiát, egy kis olasz gasztronómiát magamba szívok még, vagy most már elég volt a külföldből, és akkor hazajössz, és itthon valósítod meg magad.
Igazából én személy szerint úgy érzem, és azt gondolom, hogy én még mindig a tanulás fázisában vagyok, mindig még tovább szeretnék fejlődni, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy még több információ, technológiát és alapanyagismeretet begyűjtsek.
Merre felé mennél tovább, hogyha tovább mennél innen Dániából?
Hát igazából a japán kultúra és a japán gasztronómia az nagyon foglalkoztat, illetve még Svájc.
A gasztronómia a hazája. Franciaország nem nagyon érdekel?
Az őszintén nem.
Német gasztronómia?
Annyira igazából ők nincsenek az én fejemben, úgyhogy én szívesen töltenék el ott húzamosabb időt.
Távlati tervekben viszont az szerepel, hogy akkor egy kicsit még dolgozgatsz erre-arra, magadba szívod a megfelelő információkat, technológiákat, tudást, és aztán utána legyen egy Pivonka bisztró.
A távlati terveket azt úgy tudnám mondani, hogy egy ilyen 5-6 év múlva szeretnék nyitni saját éttermet, és ebből a továbbiakban egy saját étterembirodalmat akarok kialakítani.
Kicsit menjünk rá most már a dolognak az izgalmasabb, számomra izgalmasabb részére, az ízekre, meg a fogásokra, meg az alapanyagokra. Mi az, ami közel áll hozzád egyébként, Ricsi, hogyha ételekről beszélünk? Az imént említetted, hogy milyen fogással készültél a gurméra, és hogy nyilván ez egy ilyen kicsit hűvösebb északi vagy távol-keleti fogás. Ez vagy te, hogy ezeket szereted, vagy azért kicsit nem tudom, menjünk bele a dolognak a dögösebb részébe, és akkor egy csorizóból csinálunk valami jó kis paellát, vagy egy jó olasz pasztát, újra gondolva akár.
Személy szerint úgy vagyok ezzel, hogy vannak kimondott alapanyagok, amik szerintem nagyon, nagyon perverzek és dögösek, és akkor, hogyha ezeket az alapanyagokat fúzionáljuk össze különböző fajta konyhai technológiákkal, akkor abból, és még emellett hozzáadjuk az önazonosságot is, akkor annak a legvégén egy olyan fogásnak, ételnek kell megszületni, ami tényleg önmaga a séf, és azon benne van a névjegye is. Gyakorlatilag inkább ezt tudnám megfogalmazni ezzel kapcsolatban.
Vannak kedvenc alapanyagok, vagy kedvenc technológiák?
Technológiák egyébként vannak, a szferifikáció az nekem egy nagyon érdekes történet, és abban rengeteg alfaja és válfaja is van, hogy az miként és hogyként lehet, illetve alapanyagokban ugye most jelenleg nyár van, úgyhogy a fehér spárga az, amit én nagyon szeretek használni, és kimondottan előszeretettel vásárlok is. Úgyhogy jelenleg a fehér spárga a szexi, illetve a bodza. Ugye a bodzának most elég nagy szezonja kezd lenni, úgyhogy ebből is már van egy-két gondolat a fejemben, ami megszületett ezzel kapcsolatban.
Ez benne van az életedben ott Koppenhágában? Mármint a piacra járás meg a vásárlás? Vagy csak annyi a feladatod, hogy reggel nem tudom 8-ra, 8:30-ra, 9-re, akármikor bemész, és akkor felveszed a kis szakácskabátodat, és akkor már hevíted is a vajat a serpenyőben?
A piac, ez így piacra járás, ez nem képezi kint az életem részét, azt inkább szabadidőmben szoktam űzni, és ez engem mindig nagyon feltölt. Tehát az, hogy én szabad napom van reggel vagy délelőtt, bármikor kisétálok a piacra, annak egy olyan hangulata van, ami mindig csak még jobban felerősít.
Állítólag te a szakácsok vagy séfek azon csoportjába tartozol, aki azt vallja, hogy pont eleget főztem az étteremben a konyhán, úgyhogy otthon én már inkább csak rendelek egy pizzát, vagy nem tudom, eszek egy falatvajas kenyeret.
Ez abszolút engem jellemez. Én úgy vagyok, hogy szabadidőmben nem sokszor, sőt nagyon ritkán főzök, főleg saját magamnak, úgyhogy én inkább azoknak a séfeknek a táborát erősítem, aki szabadnapján elmegy a McDonald'sba, és akkor eszik egy jó sajtburgert.
Hol etted életed legjobb ételét? Van egyáltalán ilyen, hogy hú, ez életem végig meg fog maradni, ez annyira különleges, annyira finom, annyira, nem tudom, meghatározó volt?
Igen, ez tavaly volt szilveszter és karácsony időszakban, kiutaztunk egyet pihenni Dubajba, és a Dabiz Munoz egyik éttermében, a Street XO-ban volt ez az étel. Az igazából egy japán kalács briós közti átmenet volt, és annak olyan íze volt, textúrája, lágysága, ami nekem egy váó volt.
Kis barátaiddal, amikor összejöttök, és nem tudom, valaki ilyen vendégséget tart, és meghív téged is, akkor félve főznek neked, hogy hú, vajon mit fog mondani a pivonka? Vagy jaj, megeszi, azt kész, nem foglalkozunk vele, akár ízlik, akár nem.
Aki régebbről ismerő, totál nem parázza ezt a sztorit túl, illetve hogyha például én megyek vendégségbe, de nem annyira közeli az ismerős, akkor én azt mindig szeretem előre jelezni, hogy amiatt, hogy aki vagyok, meg ahol tartok, abszolút semmilyen fajta hűde-háde dologgal nem kell készülni, hogyha van egy jóképű vajas kenyér, azzal is boldog vagyok.
Említetted ezt a bizonyos ételt, amivel készültél. Mi volt? Makréla volt? Azt így említetted, van. Ugye, meg mindenféle friss fenyőrügy, zöld olaj, meg stb. Mindet is mondtál, meg kombut mondtál hozzá, amivel készültél a gurméra. Te Ricsi, te egy jópofas lambuszot csináltál már valaha bográcsban?
Őszintén még nem.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Ha előre felé nézünk, akkor van még olyan, vagy van-e olyan egyébként? Mert hogyha az alkemisztre gondolok, és ezt így kimondom, akkor nekem nem tudom miért, ilyen molekuláris gasztronómia jut eszembe, hogy akkor az ilyen Heston Blumenthali magasságok, hogy kis kémcsövek, meg füstölök, stb. Stb. És a Heston Blumenthal azért nagyon nagy név a szakmában, de hogy van-e olyan, akitől szívesen tanulnál, és ilyen Heston Blumenthali magasságokban van, hogyha nem nem is a molekuláris gasztronómiában.
Abszolút van. Japánban van erre több lokáció is egyébként a különböző éttermeknek a főséfeitől. Tehát ami nekem itt tényleg így nagyon imponál, az a japán gasztronómia, és igazából ezt tudnám így mondani.
Mennyire tartod a kapcsolatot az itthoni szakmabeliekkel?
Hál' Isten, nagyon jó kapcsolatom van velük.
Ricsi, akkor jó utat neked visszafelé, Dániába, egy ilyen sok smorrebrodot, nem tudom, így mondják
el. Smörbröd.
Így mondják ez?
Így, igen.
Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen.
Kiszámoltam, ma is megvan a lé. Holnapra, a holnapé. Az öröm is a bánatom, de amíg itt van, valahol leszek én is. Most már megpróbállak észrevenni. El nem illan a mosoly csak úgy. Föl kell ébreszteni. Felébreszteni. 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 Ha elaludt, föl kell ébreszteni.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Vadító álmai baléptek, és nem biztos, hogy itt találjuk őket. Én szeretlek, és most a perc a lényeg. Ha hiányzom, azt írd meg majd egy mailben. Gyönyörű fénynek sugara hozza a szép nagy csillogást. Vakít a fény, vakít az ár, vakít a lény, mondd mire vársz. Vakít az álom, míg megtalálom, és mindig arra vágyom. Gyönyörű, 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 gyönyörű. Olyan legyen, hogy jó legyen, hogy el legyen, hogy így legyen. Olyan legyen, hogy jó legyen, hogy el legyen, hogy így legyen. Színes meszkalim volt, álom szép, de te sokáig kerested most az bébé. Vakít az ár, vakít a lé, mondd mire vársz. Vakít az álom, míg megtalálom, és mindig arra vágyom. Olyan legyen, hogy jó legyen, hogy el legyen, hogy így legyen. Olyan legyen, hogy jó legyen, hogy el legyen. Repül a távol, minden a mából legvégén. Olyan legyen, hogy új legyen, hogy úgy legyen, hogy elvigyen. Miért hagyod, hiszen még hozzátartozol? Miért vagyunk, hiszen majd porrá olvadunk.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Vörös Domonkos.
Ez a Petőfi Rádió.
Marad a forróság egy-egy záporral, zivatarral. Rendkívüli üléseket tart jövő héten a parlament. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán közvetlenül az M0-ás autóút csomópontja után egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik. A 24-es kilométernél a külső sávot lezárták, kisebb torlódásra még mindig számítani kell. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Viharos szél okozott károkat a főváros több kerületében délután. Budán a 11., Pesten a 13., a 14. és a 15. kerületben riasztották kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt a tűzoltókat. Rendkívüli kormányülés lesz holnap, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges békemegállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, amelyeknek 60 napjuk van a végleges feltételek kidolgozására. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló 10 óra 24 perckor következett be. A Föld forgás tengelye akkor hajlott el legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a Föld forgás tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé lehetnek záporok, zivatarok. A hajnali 15-21 fokról délutánra 30-35 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúr Fitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Utaztam álmomban, összejártam rég minden tévedést, képzelt világban, te oly könnyed én. Nyújt az ébredést, kereslek, hol jársz most, gyere közele. Szem nem lát, de jó, ha képzeled. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. gyere élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Jordan szívem el van törve, soha senki ne szeresse. Az én szívem kihajítom, ne legyen rá többet gondom. Az én
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház és a filmek és a különböző zenei színpadok világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a görög és magyar származású színésznő, énekesnő, producer, filmszínésznő, egy csomó mindent mondhatnék, Zoe Florosz, vagy Florosz Zoe, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettek, nagyon.
Még mielőtt elutazunk Dél-Európába, egy csodálatos helyre és az ottani élményeidről beszélünk, azelőtt melyiket szereted jobban, hogy kell mondani, Zoe Florosz vagy Florosz Zoe?
Hát, hogy mondjam, Florosz Zoe talán az a amivel én felnőttem, de hát ugye azzal is felnőttem, mikor sokat jártam szinkronba, még mielőtt kimentem Amerikába, hogy bemondta a szinkron, hogy magyar hangja Florozói. Tehát ez már egyáltalán egy anomália valahol, de talán a Florozói.
És akkor neked a Zói a keresztneve.
A Zói a keresztneve, igen.
Mert hogy görög is magyar származású vagy, mint ahogy említettem, beszélgettünk már egyszer-kétszer itt-ott, de gyorsan tegyük tisztába. Neked édesapád volt görög.
Édesapám, így van.
Aki egyébként ráadásul keramikus művész.
Keramikus. Sajnos volt. Mind a két szülőt elvesztettem, úgyhogy csak múlt időben tudok róluk beszélni, de édesapám egy fantasztikus kerámikus művész volt, Florosz Pirosz, és egy csodálatos kulturális és mindenféle egyéb hagyatékot, vagy hagyományt, vagy egy nagyon komoly dolgokat hagyott rám, amit én tisztelettel őrzök, és viszek magammal.
Hogyha már a családi származásról beszélünk, akkor gyorsan térjünk ki édesanyádra is, aki említetted, hogy szintén itt hagyott már sajnos minket.
Igen.
Ő is egyébként a művészet világában
mozgott. Igen, Mészáros Edit festőművész, igen, de egy képzőművész párnak a gyermeke vagyok, és egy csodálatos műteremben nőttem föl, amiért nagyon hálás vagyok, mert ez egy olyan, hogy mondjam, olyan ajándék az élettől, hogy nem kellett győzködni a szüleimet, hogy a művész sors az esetleg választható. Ők tudták a rizikókat, és a csodáit is, és a színek, és a faktúrák, formák tobzódásában nőttem föl, és arra tanítottak, hogy a világ kultúráját értékeljem, és minél jobban kívánjam megismerni.
Ez azt jelenti, hogy említetted, hogy műteremben nőttél föl, hogy mindaddig, amíg a többi gyerkőcök a játszótéren nem tudom, mókuskerekeztek, meg fármáztak, te addig nem tudom, megfogtad anyának az akármelyik ecsetét, és akkor rajzolgattál, vagy apa mellett ott üldögéltél a korongozó, nem tudom, micsodánál, és akkor csináltad a különböző kis figuráidat.
Ez így volt, én, hogy mondjam, egy ilyen versenyistállóban nevelt ló voltam, szóval mindennek van egy ára, tehát tényleg nem volt nagyon sok játszótér, nagyon sokat rajzoltam, már gyerekkoromtól nemzetközi rajzversenyeken vettem részt, és hosszú órákat rajzoltam, mint egy felnőttet, és a szüleim hogy mondjam, dicséretére kell mondjam, hogy ott ültek mellettem, és ők is részt vettek bele. Anyukám felolvasott mindenféle komoly műveket, Gólya élete, meg Rembrandt élete, vagy ilyesmiket, és figyelték, hogy mit csinálok. És néha nagyon finoman kicsit úgy egyengedték, hogy merre fele menjek, de nem szóltak úgy bele. Tehát ez egy csodálatos, ez egy egyetem, ez egy iskola.
Művész is lettél, hogy milyen végzettségeid vannak, erről majd a későbbiekben beszélünk viszont. Édesapád görög, édesanyád magyar. Te beszélsz görögül, Zoli?
Hát nagyon-nagyon-nagyon restellem és szégyellem, és ez egy restancia. Nem beszélek igazán görögül. A húgom az egy teljesen, ő egy görög tolmács, és az egyetemen ugye görög szakos is volt, meg angol szakos, de én sajnos a másik, nem valahogy ezt nem tudtam még, ezt szeretném bepotolni.
És Görögország melyik részéről származott édesapád?
Thessaloniki környékén, a hegyekből, Andartikó nevezetű kis faluból.
Voltatok ott, amikor kicsi voltál?
Én még soha nem jártam a faluban, ez egy ilyen titokzatos dolog nekem. Az édesapám hamvait elszórtuk ott, mikor elment. Ez már kihalt, ez a falu, és abban az időben nagyon népes volt, és ugye a Vörös Kereszt onnan vitte el ezeket a gyerekeket és családokat, akik nagyon sokan most itt telepedtek meg Magyarországon, már 2 generációval ezelőtt.
Akkor már nem is élnek rokonok Görögországban, vagy élnek még?
Hát egy unokatestvérem van még Görögországban, ott én van.
De ezek úgy, szerint akkor nem nagyon tartjátok a kapcsolatot.
De tartom a kapcsolatot, én a rokonságommal nagyon szeretem, imádom a családomat, és nagyon érdekel Görögország, szeretnék minél még mélyebben tanulmányozni szeretném, tehát megismerni jobban, mélyebben a kultúrát, az életet, a görögséget, mint olyat. Ez is egy, ugye ezt kaptam, akkor hadd használjam.
Nekem nagyon közel áll a szívemhez, Athén az egyik kedvenc városom, a görögök mentalitása óriási. Jó, hát egy fél másodperc alatt felpaprigázzák magukat, és utána elkezdenek hirtelen hangosabban beszélni, úgyhogy egész utca hallja őket, de ez hozzátartozik. És utána 3 másodperc múlva már együtt ölelkezve isszák az első, nem tudom, jeges kávét az első sarkon.
Szenvedélyesek.
Igen.
Szenvedélyesek, de a magyarok is, tehát ebben van hasonlóság szerintem.
Ez megvan benned, ez a szenvedély?
megvan bennem, azt hiszem, igen, bevallom töredelmesen, azt hiszem, igen.
Hátrányt okozott valaha, hogy ilyen hirtelen természetű vagy? Hogyha hát, az vagy egyáltalán.
Nem mindenki szereti, ha nagyon a mélyére néznek a dolgoknak, vagy belevájkálnak az ő mélyebb rétegeibe, szóval nem mindenki tűri jól. Tehát van, amikor ez a nagy mélységkeresés, ez nem kellemes.
Térjünk vissza oda gyorsan, hogy műteremben nőttél föl, és akkor egyértelmű volt, hogy akkor művész lesz belőled, elindulsz ezen az úton. Más terv nem volt egyébként, Zói, hogy téged, nem tudom, az érdekel, hogy te majd kémia tanár leszel, vagy közgazdász, vagy akármi már.
Igen, hát ilyenek nem érdekeltek. A nagy dilemma az volt, hogy én most képzőművész legyek-e, mert ugye az nekem egy nagyon evidens választás volt. Az édesapám mégnak pedig az volt a véleménye, hogy tanuljak zenét, mert hogy azt ők nem tudják megtanítani nekem, és akkor gondolták, hogy akkor így két szakmám lesz, a zene és a képzőművészet, de azért ez nem ilyen egyszerű, mert amikor én konzervatóriumban fuvola szakra Pécsre elmentem, azért ott napi 6-8 órákat kellett gyakorolni, és éjjel-nappal óráink voltak, tehát hol volt akkor a képzőművészet, tehát az csak úgy ugye a háttérben vágyszerűen működött, és én akkor szerettem bele a színházba. Az igazság, hogy annyira, ugye az egy Pécsen, a Pécsi Művészeti Szakközépben van képzőművész és táncszak is, és a tánc szakosok vizsgáira elkezdtünk járni be a színházba, és akkor született ez a szerelem. Úgyhogy onnantól kezdve színház, zene, és akkor a képzőművészet az még mindig a háttérben volt, valahogy háttérbe szorítva, de végül is évekkel később előtört a képzőművészeti vágy, mert ugye a film az egy elég erősen képzőművészeti műfaj. Tehát a képalkotás az egy első számú karaktere a filmnek.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zói, színésznő, énekesnő, képzőművész, producer. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Hullánik terül rám, sötét az éjszakám, eltakar, nem jót akar. Nem félek mégsem én, az új nap reggelén felkelek, és elmegyek. Hullánik terül rám, sötét az éjszakám, nem tudom a holnapom. Nem félek mégsem én, az új nap reggelén ásítok, felkelek, de indulok, és elmegyek.
Szép az élet, és én remélek, boldog vagyok, mikor annyi jót kapok.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Florosz Zoe, színésznő, énekesnő, filmrendező, producer ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél.
Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek.
Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között a görög származásoddal kapcsolatban, a művészethez való hozzáállásoddal kapcsolatban. Arról viszont még nem beszéltünk, és akkor folytassuk itt a történetet, hogy miután kijöttél a műteremből, a gyerekkorból, akkor utána a színház és filmművészeti főiskola felé, akkor még főiskola volt, felé Igen. vezetett az utad, aztán Igen. utána volt egy kis zeneművészeti egyetem vagy főiskola, és
Igen,
aztán fogtad. Igen, és
van.
Aztán utána fogtad magad, és akkor köszönöm szépen, Magyarországból elég. Én Florosz Zoe vagyok, nekem New York kell.
Hát, ha lehetett volna, mindent megcsináltam volna. A Jazz Akadémiára nagyon boldog voltam, hogy bejutottam, és büszke voltam, hogy Gonda János méltónak tartott arra, hogy bejussak. De ugyanakkor szinte egy időben felvettek az American Musical and Dramatic Academy, egy musical iskolában New Yorkban.
Még egyszer, de szép angol kiejtésem van.
American Musical and Dramatic Academy.
Thank you very much.
Nagyon... tényleg egy csodálatos iskola New Yorkban, musical képzés tekintetében, és hozzáteszem, hogy Kodály Zoltáné tanárnőm, egykori tanárnőm a főiskolán ajánlotta, hogy próbáljam meg. És így el kellett gondolkoznom, hogy jazzt tanulok Budapesten, vagy musicalt New Yorkban. Hát most ki hogy válaszolná meg ezt a dilemmát?
Mennyi idős voltál, mikor kikerültél oda?
26 éves.
Térjünk gyorsan oda-vissza, hogyha valaki megérkezik New Yorkba, és szeretne belekeveredni az ottani művészvilágba, akkor hát nem tudom, elég sok zárt ajtót kell megdönketni ahhoz, hogy egyszer csak kinyíljon az egyik. Nagyon nehéz oda bekerülni.
Hát én meg pont megcáfolnám ezt a dolgot, ha szabad cáfolni. Én azt gondolom, hogy nagyon nyitott New York, és nagyon-nagyon sok lehetőség van, és nagyon nyitottak a kinti iskolák, kollégák, színházak, szervezetek, tehát azt nem mondom, hogy nem kell az embernek a házi feladatot elvégezni, rengeteg kutatás, rengeteg utánajárás, irdatlan mennyiségű felkészülés, tehát azt nem mondom, hogy az nincsen, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok szeretettel és nyitott lélekkel nyitva várja New York a tehetségeket és az ambiciózus, kreatív embereket.
Arra gondoltam, hogyha szeretnél, nem tudom, a Broadway-re bekerülni. Mm. Ott azért az kettővel nehezebb, mert mindenféle egyéb szervezeteknek kell, hogy a tagja legyél. Mert egy kisebb színházban, egy kisebb klubban persze fel tudsz lépni. Mm-hmm. De az, hogy a nagy körforgásba bekerülj, és akkor ott a Radio City Hall mellette úgy menj el, hogy akkor most jöttem ki az első színházból,
Igen.
az viszont elég sok mindenkit kell ismerni.
Igen, és ugye tehát végig kell menni azokon a lépéseken, hogy az ember equity, tehát szakszervezeti pontokat gyűjt, és szakszervezeti taggá kell válni, ez egy elég hosszú folyamat. És igazság szerint, legalábbis régebben így volt, hogy még az se volt olyan egyszerű, hogy a szakszervezeti tagsághoz olyan státuszban kellett lenni, tehát turista, ha csak nem egy nagy sztárról van szó, nem nagyon lehet olyan egyszerűen csak szakszervezeti tag. Tehát ezek évek.
Igen, viszont te azért elég sok helyen feltűntél, különböző szerepekben, meg láttál is nagy színészeket. Médát is játszottál, a minden igaz, Igen. meg olyan embereket láttál test közelből, színpadon, Igen. akiket mi a tévében nézünk.
Így van, így van. Hát például Al Pacinót a Heródiásként a Broadway-n, lenyűgöző volt, Marisa Tomeival játszott, aki Szalomét alakította. Aztán, amikor iskolába jártunk, akkor nekünk a graduálási ilyen köszöntő beszédünket a Whoopi Goldberg mondta, tehát elvitt a suli minket egy Broadway sóra, miben ő a főszerepet játszott, egy musical, és utána szépen egy hamburgert rákcsálva ilyen kantáros farmerba kijött a színpadra, leült, és akkor mondta, hogy na, skacok, akkor kérdezzetek. És mesélt. Persze akkor még nagyon gyéren értettem az angolt, és elég hiányos volt, tehát főleg slang, meg ilyesmit, de éreztem ennek az egésznek a levegőjét, és azt, hogy tanácsokat ad, és szeretettel adja szívből. Óriási élmény volt.
Azt említetted, hogy gyérül beszélted az angolt, és a slang, stb. Az imént pedig elmondtad annak az iskolának a nevét, szerintem gyönyörű amerikai kiejtéssel. Ott akkor gondok is voltak egyébként azzal, nem, hogy neked kicsit magyaros az angolod.
hát az évek munkája. Tehát amikor én felvételiztem ebbe a suliba, akkor lehetett, tehát a felvételi anyagom az nagyon keményen ki volt csiszolva, tehát az szerintem szinte perfect volt, de az azon kívüli kommunikációs angolom, az meg nagyon fokhias, és én a szótárral aludtam. Tehát szó szerint komolyan mondom, hogy nagyon sokat mulattak az osztálytársaim rajtam, és én igen, bevállaltam, hogy szórakoztatom is őket, hogy a félreértések meg a, tehát a kommunikációs háború, vagy nem tudom, káosz, ilyen édes káosz, amiben én végül is azért egy idő után, mikor ugye az emberen nyomásom van, akkor nagyon gyorsan bemennek azok a szavak, és igen, és egyszerűen gyorsan fölveszi az ember azt, amire szüksége van a túléléshez.
Te most hol élsz egyébként? New York van az életedben, vagy Budapest van az életedben, vagy nem tudom?
Hát azért még mindig New York, azt mondanám, de 13 óta, amikor édesanyám meghalt, és ugye akkor én siettem, rohantam, csapott papotot hagytam, hogy szaladhassak haza, hogy megmentsem őt, meg hogy itt legyek velük, vele, és azóta erre a ingázásra rákaptam, ugye utána az édesanyám elment, és akkor nem akartam édesapámat nagyon egyedül hagyni, akkor évekig ez ment, hogy apukám miatt sokat vagyok itthon, de aztán rájöttem, hogy igazából nem csak apukám miatt vagyok sokat itthon, hanem szükségem van erre a közegre, ezekre a hatásokra, az emberekre itthon, a gyökereimhez való kapcsolódásra. Igen, ez fontos szerintem.
És New Yorkban hol? Bent a szigeten, vagy Jerseyben?
Nem,
vagy...
Manhattanben lakom.
Hát az megfizethetetlen!
Hát mindig vannak olyan dílek, amit már ilyen 30 év távlatában az ember valahogy talán kiérdemel, nem tudom, de a régi magyar negyed szívében lakom. A magyar házhoz közel, és ott tényleg ott voltak magyar éttermek, és magyar hentes, és volt ott minden.
Hogyha valaki azt mondaná nekem, hogy itt van egy ilyen kis 25 négyzetméteres szuterén lyuk, én azt mondanám, köszönöm, elfogadtam, és örömmel költözöm be, ez lesz az én kis palotám.
Igen, 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 ott meg kell becsülni a talpalatnyi területeket, de remélném, hogyha New Yorkban jársz, akkor nagyon-nagyon boldogan kalauzollak, és amit tudok, benfentesebb dolgokat esetleg megosztok veled, ha esetleg oda vezet az utat bármikor.
Élni fogok a lehetőséggel. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zoe, színésznő, énekesnő, producer. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Megért, hogy olyan rózsa legyek, ami nem szúr, olyan szél, ami nem fúj. Ne kelljenek hangzatos mondatok, csak szeress azért, aki én vagyok, csak szeress azért, aki én vagyok. Megért, hogy olyan nap legyek, ami nem ragyog, télen a hó miatt talpam alatt nem ropog. Minden nap úgy érzem, kicsit belehalok, csak hogy szeress azért, aki én vagyok, csak hogy szeress azért, aki én vagyok, vagyok, vagyok. Szeress azért, aki én vagyok, vagyok. Megért, hogy mindenre igent mondjak neked, de én a te igenedért majd letérdelek. De mindegy is, kik és mitől boldogok, te csak szeress azért, aki én vagyok, te csak szeress azért, aki én vagyok. Zászló legyek, ami nem robog, olyan szín, ami nem dobog. Lehet, hogy majd rájössz, mit magam után itt hagyok, hogy mindig is azért szerettél, aki én vagyok. Hogy mindig is azért szerettél, aki én vagyok. Hogy mindig is
azért szerettél. Aki én vagyok.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Föltámadott a tenger, a népek tengere, ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vet.
Rémítő ereje, látjátok ezt a táncot, halljátok-e zenét, akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok.
Jegyezd vele az égre, örök tanúságul, ha bár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az úr.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, producer, filmproducer ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt.
Köszönöm nálom. Szépen.
Beszéltünk New Yorkról, beszéltünk Budapestről, meg beszéltünk Görögországról is, mert hogy görög származású, félig görög származású vagy, és akkor most irány Franciaország. Pár éve már, minden évben talán fogalmazhatok így, legalább egyszer megfordulsz ott Dél-Franciaországban, mert bizonyos fesztiválok téged oda húznak.
Igen, hát főként, ha van projektem, akkor megyek Cannes-ba, és most már szemtelen tizedik alkalommal voltam a Cannes-i Filmfesztiválon. Fesztiválozok, marketezek.
Mi volt az első, amikor te oda kerültél? 10 évvel ezelőtt azt említetted, mi kapcsán? Akkor is egy film kapcsán kerültél, vagy akkor csak kimentél gyorsan körbenézni, hogy akkor megnézem, hogy mi történik itt Cannes-ban?
Voltam egy filmmel a Monaco Nemzetközi Filmfesztiválon. Ott nyertem egy díjat, és a partin egy kolléganőmmel beszélgettünk, és nagyon el voltam ájulva, hogy Monaco és micsoda csodálatos fesztivál, micsoda csodálatos hely, és akkor mondta nekem ez a kolléganőm, hogy New York-i egyébként, a Maxine, hogy hát nagyon klassz Monaco, meg ez a fesztivál is tényleg nagyon szuper, meg gratulálok, hogy itt voltál, de ha nem mentél még el Cannes-ba a nagy Cannes-i fesztiválra, akkor te még nem láttál semmit. És ő hívta fel a figyelmemet, hogy menjek el, és először projekt nélkül mentem, csak hogy elkezdjem tanulni a fesztivált. És nagyon-nagyon, ez egy nagyon-nagyon sokrétű hogy mondjam, egy óriás, ami, tehát tényleg a rétegeket le kell hámozni, mint egy hagymára. Minden évben tanulok, mindig más. Maga a fesztivál, a filmek, amiket lehet nézni, csodálatos, ahogy a cinemát ünneplik, ennek van egy ritusa, különleges filmeket, nagyon érdekes alkotásokat válogatnak be, de ami a fesztivált körbeveszi a market, ahol filmproducerekkel és forgalmazókkal, különböző alkotókkal lehet találkozni, és adott esetben összebarátkozni, és későbbiekben együttműködni, fúzionálni, stb. Tehát ez a lehetőség, ez egy elképesztő dolog, és kimeríthetetlen, és ez sosincs vége.
Az egyik legfontosabb európai filmfesztivál, az elmúlt években nagyon megnőtt az ázsiója. Vannak még hasonló nagyságúak, például a berlini filmfesztivál is, ugye, nagyon fontos, de hogyha arról van szó, hogy Cannes, akkor mindenki is repül egyből ide, és a legszebb ruháját fölveszi, csináltat magának, tehát hogy a legnagyobb sztároktól kezdve, a legnagyobb filmproducerekig, a legnagyobb filmrendezőkig mindenki is itt van. Pár héttel ezelőtt ért véget, és ugye, hogyha arról beszélünk, hogy Cannes nemzetközi filmfesztivál, akkor, mint ahogy említetted, rengeteg rétege van. Vannak ugye a blockbuster filmek, a nagyon híres filmek, aztán kisebb filmek, dokufilmek, stb. Te kettő kategóriában voltál érdekelt ebben az évben, ha minden jól megy.
Így van. Az International Cell Phone Cinema Showcase, amit professzor Bárdos magyar származású New York-i filmes alapított, oda vittem két alkotást. Ugye most már klasszikusan a 9. alkalommal rendezi meg a professzor a market paralel ezt az eseményt, és mobilon forgattam egy zenei rövid filmet, mert nekem a zene nagyon fontos, és így öröm volt összekombinálni a zenét és a filmet. Miami-ban, Miami képzőművész negyedében forgattam egy duettet, a When I Fall in Love, Giovanni Herb Virgil, a neve a kollégámnak, akivel énekeltük a duettet. Ez egy nagyon híres szám, a Sleepless in Seattle-nek volt a nagy filmzenéje, Celine Dion énekelte egy csodálatos partnerrel, és én szeretem a kihívást, szeretem a lécet föltenni magamnak, hogy egy nagy számot, egy nehéz számot, egy érdekes számot énekeljek el, és mit látunk, mikor ez a zene megy, és én Cellular Story-nak neveztem a filmet, nem akarom ellőni, de ellövöm, hogy gyakorlatilag a mobiltelefon, nem csak hogy azon forgattam, hanem a főszereplője a filmnek, két embert látunk, egy fiút és egy lányt, telefonon folyamatosan szerelmet vallanak, de különböző helyszíneken vannak, és a graffiti hátterekkel el vannak ebbe veszve, és csak a szerelemről folyik a szó, és a végén kiderül, hogy ebben az esetben úgy tűnik, hogy nem is egymáshoz beszéltek. Tehát, hogy ez az érdekessége, hogy a mobiltelefon az a randevúnak a harmadik
résztvevője
lett, igen.
Ilyen szerelmi háromszög jellegű.
Szerelmi háromszög. Tartja a gyertyát a mobiltelefon, úgyhogy elengedhetetlen eszköz ma már.
Csak azért mentél Miami-ba, hogy azt ott leforgassátok ezt a bizonyos filmet. Ez viszonylag gyorsan megvolt egyébként.
Ilyen rövid filmet forgattunk. Time to Say Goodbye, meg még forgattam egyet a Phantom of the Operából egy duettet, és akkor ezt a számot. Tehát azért ott napokat forgattam, és ott a magyar közösségnek volt egy fellépés amúgy szintén. Úgyhogy így összekapcsoltam a kellemest a hasznos. Miami gyönyörű egyébként, egyik kedvenc helyem.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, filmproducer, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Hányszor volt, hogy a falu a más dolgát a szájára vette? Hányszor volt, hogy kavart egyet a maga nyelve is benne? Mind a fősztyire kényes a portájára, igencsak gondos, mind úgy tartja, hogy a pletykában csak is a részvét a fontos. Fújja maga is bőszem, mintha kergetné az ördög a nyelvét. Fújja akkor is tán, ha pokorra viszi a maga csúf lelkét. Míg titokban kendlesi más kertjében a romlott almát, épp csak azt nem látja, hogy az ura valaki máshoz jár át. Úgy is jó, ha locsogja erre, úgy is jó, ha becsegi arra, az, akire társam pörög a nyelven. ablak fölött köröz a gólya, lámazok, csak nem a bíró nejének a bugyogója. Oly jól értesült, mondja, honnan tudja, kit kín az éjjel az álom. Hát, ha nem hallok semmit, úgy inkább én magam kitalálom. Úgy is jó, ha locsogja erre, úgy is jó, ha pecsegi arra, az, akinek mások pörög a nyelve, nála van a legtöbb rejtegetve. Úgy is jó, ha locsogja erre, úgy is jó, ha pecsegi arra, az, akinek mások pörög a nyelve, nála van a legtöbb rejtegetve.
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, filmproducer ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Az imént már Cannes-ról beszéltünk, a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválról, ahol ott voltál idén is, immárunk 9.-10. alkalommal, és mint ahogy említettem, kettő kategóriában voltál érdekelt. Az egyik a cell phone, telefonnal készített filmek kategóriája, a másik pedig az egy dokufilm volt, ha minden igaz.
Ez egy dokumentum, így van, egy 40 perces, és azt nem cellfon, nem mobiltelefonon forgattam, hanem az egy Sony FX 7-es kamerán, ez egy jó nagy kamera volt, talán láthatod is, hogy kicsit
ja,
le is van.
Ja, tönkre lenne az ujjad, azért
hát nem,
van bekötve.
Nem pont az a film, de egy fesztivált forgattam, úgyhogy ezek a nagy kamerák, mikor ilyen napi 8-13 órában az ember cipeli és viszi őket, tehát azért csodálatos képük van, és a film szépsége az ugye mindig azért attól függ, hogy ki van a kamera mögött, legyen az nagy kamera, legyen mobiltelefon, hogy ki mit lát a látásmódban, de ez egy nagyon különleges film volt. Végül is, ha nagyon zanzásítani szeretném, egy art a művészet gyógyító hatásáról szól. A Rikers Islanden bebörtönzött súlyos bűnözőket egy egykori PR sztár, aki Elizabeth Taylor meg Richard Burtonnek volt a PR menedzsere, és egyszer belekeveredett egy olyan dologba, hogy elkezdtek karakter kutatás kapcsán börtönbe járni, és rájöttek, hogy a dráma és a történet újra elmondása nagyon nagy, nagyon erős gyógyító hatással van a lélekre, és innen egyszerűen egy szenvedélyévé vált, hogy egy alapítványt, a Fortune Society-t hozzon létre, és támogatja azóta is a börtönből kijövő sérült embereket, és színházat csinál velük.
Szóval ez volt a dokumentumfilm, ami elkészült.
Az Broadway, van, Bars and Fortune.
Igen. Az van, hogy itt van most ez a két film, és az egyik nem áll meg ennél a történetnél. Mi lenne, hogyha egy kicsit tovább fejlesztenék?
Igen. Hát ugye a One Night Only az nekünk egy nagy szívszerelem volt. Bordán Lili rendezte, és Szabados Misi volt a Mihály, volt a partnerem, és a Covid idején forgattuk le, rövid film, és idén szeretnénk ezt nagyjátékfilmé fejleszteni, de még mindig mobiltelefonon fogjuk leforgatni.
Nagyjátékfilmé fejleszteni, ahhoz azért elég sok előzetes munkafolyamat kell. Meg kell írni ugye a forgatókönyvet, stb. Meg kell találni a megfelelő helyszíneket hozzá. Nem egy klasszik nagyjátékfilmet csináltok, aminek borzasztóan sok millió, milliárd forint, vagy dollár, ez majd a következő kérdés, hogy hol szeretnétek forgatni. Igen. A gyártási költsége, mert hogyha telefonnal csináljátok, akkor nyilván sokkal egyszerűbb. Na de, kezdjük akkor az első kérdés, hol szeretnétek leforgatni? Misi, ugye most most nem itthon él.
Misi te is, Torontóban él jelenleg.
Te is itt-ott élsz, akkor igen. Most ez Magyarországon készül, majd a 7. kerület belsőben, vagy valahol a szigeten
menhetem. Hát szerintem ez a New York, New Yorkban fog zajlani, mindenféle helyszíneket azon belül kihasználunk. Nagyon személyes lesz a kifejlesztés, ott megpróbálunk beleszőni személyes elemeket, amiket mi kívülről jött emberekként megéltünk, tehát emigránsként, ha szabad ezt a szót használni. És játszunk, tehát személyes elemeket is belehozunk, meg amit esetleg ismerünk mások életéből, és így közösen egyszerűen így dolgozunk és fejlesztjük, tehát van, amit kivágunk, van, amire azt mondjuk, hogy ne, ez ne legyen benne, ez maradhat, ez kiváló, és egyszerűen közösen írjuk a filmet, ha szabad így mondani, és szerintem a forgatás is olyan lesz, hogy rengeteg fix dolog lesz, dialógusokban is, de biztos, hogy lesz egy kis hely hagyva arra, hogy improvizáljunk is. És Lili kezében biztos, hogy nagyon jó kezekben leszünk, mert egy nagyon finom, érzékeny rendező, de nagyon határozott jó szemmel.
Mikorra tervezitek ezt a filmet elkészíteni?
Reményeink szerint október-november
környékén. Még ebben az évben ráadásul. Hát az pikpak meg lesz akkor. Ó, és New York, ősszel New Yorkban.
Na most ezt szeretnénk egy ilyen no excuse cinema jegyében, tehát akkor is, ha szinte semmilyen budget nem jön létre, akkor szabaddá tesszük magunkat, és a saját időnkből, energiánkból, szerelmünkből leforgatjuk ezt a filmet. Azért csinálunk fundraisinget is, de akkor is, ha nem jön egy dollár sem össze, akkor is meg fogjuk csinálni. Tehát ez egy ilyen, nincs semmilyen kifogás, no excuse cinema lesz.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Zoli, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Beszéltünk Cannes-ról, ahol ugye ott voltál két filmmel, ezzel a bizonyos cellphone filmmel, meg a másikkal a dokufilmmel. De hogy egyébként neked egyéb feladataid is voltak, minden jól megy énekelni is.
Igen, élőben is énekeltem egy csodálatos Cher számot. Én zsűritag vagyok a American Brazilian International Cellphone Film Festival. Tehát ez egy mobilos brazil-amerikai filmfesztivál, és ott egy mentor és zsűri, társzsűri vagyok, és ezért már tavaly elkezdődött egy ilyen hagyomány, hogy egy ilyen latinos jellegű számot előadok, úgyhogy most idén a Dove l'Amore lett kiválasztva Sertől.
Találkoztál valakivel? Nyilván ilyenkor, mint ahogy említettem, a világ egyik legfelül reprezentáltabb filmfesztiváljáról van szó, ahol mindenki is megérkezik ugye a saját kis magángépén, vagy a kereskedelmi járattal, tök mindegy, de ott az összes sztár ott van Cannes-ban. Valakivel összefutottál?
Láttam John Travoltát, aki életműdíjat kapott, és egyik kedvenc színészem. Én csodálatosnak tartom, hogy nagyon sok oldalú sztár, csodálatos alkotó, nagyon különleges ember, és láttam őt, meg láttam vonulni egyszer a zsűri, mikor ment, akkor a Chloe Zhao rendezőnőt és a Demi Moore-t, de csak egy pillanatra, mert ők tényleg aztán vonultak a vörös szőnyegen.
Igen, meg hát ők megközelíthetetlenek ilyenkor nyilván bárki számára.
Persze.
Mik a tervek? Októberben, szeptemberben készül majd ez a bizonyos film, vagy szeptemberben, októberben készül majd ez a bizonyos film. Most akkor itthon Budapesten, és akkor nem tudom, itt csinálod a kis dolgaidat, vagy irányítsz
New Yorkban? Előkészítek például egy Karádiról szóló darabot szeretnénk kifejleszteni, amibe belefoglaljuk Karádi New York-i éveit is, kicsit a New York-i tapasztalatokat. Tehát ez egy dolog, amit fejlesztek, és egy divák, akik aktivisták voltak, típusú koncerttel járom körbe Amerikát. Úgyhogy szeptemberben San Diego-ban és Los Angeles-ben fogok koncertezni.
Színház van most az életedben, Zoli?
Hát így konkrétan projektek, mint ez a divák, aktivisták, az Abszolút Movement-tel.
Ja, én azt hittem, hogy az nagyon zenei, hogy akkor abban kevesebb a dramatikus megjelenés.
Van benne. Szöveg van, háttérvetítés, tehát ilyen színházi eszközökkel. A Karádi az pedig egy rendes, konkrét darab, tehát egy férfi szereplővel színházban, úgyhogy...
Világos, de akkor ilyen klasszik társulathoz, hogy akkor nem tudom, akármilyen Csehov darabot bemutatok, ilyen nincs az életedben.
Most egyelőre ezekre koncentrálok, hogy ugye legyen meg jól, de terveimben áll, hogy a Broadway-ról beszéltünk, hogy talán jövőre lehet, hogy megpróbálkozom, hogy van egy ügynök, aki nagyon-nagyon bátorít, hogy a Broadway-ra felvételizzek sókra, vagy turnékra, úgyhogy megfogom, belevágom a fejszémet ebbe.
Legeslegutolsó kérdés a végére, görög származású, nagyon sokáig Magyarországon élő, most már jelen pillanatban Amerikában és Magyarországon élő színésznő, énekesnő, filmproducer vagy. Hogyha gasztrót vesszük, akkor Görögországban nagyon finom a muszaka, Magyarországnak a gasztronómiáját ismerjük, Amerika meg ilyen olvasztó tégely, hogyha New Yorkot vesszük. Mi az, ami közel áll a szívedhez? Mi az, amit Zoe keres és, hát, és szeret enni?
Én sajnos, lehet, hogy ez így nem akarok letörni, de én vegetáriánus vagyok, talán még a halig elmegyek, ha arról van szó, úgyhogy én rögtön a vegetáriánus, top vegetáriánus éttermeket keresem, Peace Food Café, meg ilyeneket New Yorkban, és hát a mediterrán diéta, tehát minden, ami görög, olasz, spanyol, stb., az nekem nagyon-nagyon belefér.
Zoe, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Csodás volt itt veled.
magyar, ez a Petőfi Rádió is abban is, még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a programajánló, a vasárnapi programajánló következik Fekete Lacitól, már amit hoztál. Szia, Laci!
Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hétvégére egy érdekes könyvet hoztam el Dávid Szalaitól, aminek a címe Test. A lecsupaszított prózában megírt, mégis mélyen megrendítő test egy magyar származású férfi életének legfontosabb pillanatait követi végig, kamaszkorától kezdve, évtizedeken keresztül, és egyébként Dávid Szalai 2025-ben Booker díjjal kitüntetett kötete ez, és igazán mély kérdéseket boncolgat ez a kötet, ilyeneket például, hogy mi mozgatja az életünket, mi ad neki értelmet, és mi az, ami végül tönkre teheti. Szerintem egy nagyon-nagyon érdekes kötet, úgyhogy én ajánlanám mindenkinek, nem csak hétvégére, Dávid Szalai könyvét.
Köszönjük szépen, Laci!
Köszönöm!
Sosem gondoltam volna, hogy valaki megérint újra, hogy akarom majd látni, akarok majd várni, akarom, hogy hozzám érjen. Nem tudtam, hogy lehet még így, hogy ennyit dobban ha szív, hogy szemeiben égek, de oda nézni félek, a testemmel maradni kérem. Égről fény, tekintete áthatol a sötét falakon.
Szám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA és az